sok cikk található arról a neten, hogy a NASA és a Lockheed Martin közösen fejlesztett és mutatott be egy olyan kísérleti repülőgépet, ami a hangsebességet átlépve, de hangrobbanás nélkül kerül be újra a polgári légi közlekedésbe, ez az X-59-es, és olvasgatva ezeket a cikkeket eszembe jutott az, amikor gyerekkoromban az óvodában játszva hallottam ilyen irgalmatlan hangrobbanásokat, aztán ez idő után nem volt, és hogy ez valószínűleg nem a Concorde volt, mert hogy a Concorde addigra már nem repülhetett hangsebesség felett szárazföld fölött. Viszont nagyon sok hasonló témát fogunk most érinteni, és aki itt van velem, dr. Varga Sándor, a repülnijó.hu tulajdonosa és főszerkesztője, aki segít ezekben a kérdésekben. Szervusz, köszi, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
Az, amit most csak azért jöttem, vagy azért mondhattam ezt el, hogy ez valószínűleg nem a Concorde volt, mert emlékszem tisztán arra az élményre, 4 éves voltam, és a kint játszva az udvaron, ilyen irgalmatlan hangrobbanás. De ezt hozzászoktunk, tehát hogy ez volt. Az valószínűleg akkor vadászgép volt, igaz?
Valószínűleg igen, mert a Concorde az Magyarországon egyszer járt egyébként, 1985-ben, akkor szállt le Ferihegyen, de hát nem repülhetett a szárazföld felett egyébként hangsebesség. Ez egyik érdekes, mert a ugye turistákat hozott vitt 100 fő volt, és ezért tettek egy kört az északi tenger körül, ott bemutatták, hogy milyen a hangsebesség feletti repülés, és akkor utána pedig a hangsebesség alatt lecsorogtak.
Azt vajon lehetett érezni egyébként, mint a kocsiban?
Hát nem igen, hiszem. Hát egyrészt ki is van írva. Tehát
hát ki van írva, az egész más, jó, de hogy azt hát, érzem-e a testem, hogy tényleg ilyen gyorsan megy a
hát
gép?
Hát ahogy az ember nem nagyon érzi a testén, amikor 800-ra fölgyorsul egy normál repülőbe se egyébként, tehát a további gyorsulás is olyan lassan jön rá, hogy igazából szerintem nem érzi.
Hozzászokunk.
És ugye ez a bizonyos hangrobbanás, ez pedig a repülőgépben nincsen. Ez csak a földön.
Az persze, az egy másik kérdés. Nyilván annyira nem persze, mert sokan egyébként biztos, hogy ezt is megkérdeznék, hogy ez a hangrobbanás, ez ott érzékelhető-e, vagy nem, van-e valami nem. Lökés, vagy bármi?
Nincs. Igazából nincs egyébként. Hát ugye én csak videókon láttam, ezt meg olvastam róla, tehát sajnos nem ültem a Concorde-ba, bár jártam a Concorde-ba Sinsheimbe, de hát ugye ott a múzeumban
volt kirakva.
Igen.
Max, azt lehet megtudni, hogy mennyire volt kényelmes, vagy kényelmes
hát
volt?
Igazából az sem, nem lehetett beleülni a székbe, de hát az ember azt látta, hát nyilván, mint a mostani business osztályok, vagy még magasabb osztályokhoz képest, most nem jó ez a szó, de fapados volt gyakorlatilag. Aha. Tehát tulajdonképpen két-két ülés volt mind a két oldalon, nagyon elegáns volt a kiszolgálás, meg hát maga az, hogy ugye, tehát New York, Párizs és London között járt annak idején, és hát 3,5 óra alatt megtette 2 makkal a távolságot. Hát
ez az Budapest üzlet... Máté Szalka a kocsival.
Igen, az üzletember, aki bírta, hogy gyakorlatilag repült vele oda-vissza, akkor ezért nem kellett neki ott aludni. Tehát ezek voltak a ilyen döntő részek. Meg hát egy csomó sztár mindent.
Ja, hát ez
szívesen
az
repültem volna.
Az idő már akkor is, az idő már akkor is nagy úr volt. Viszont most itt van ez az X-59-es, ami ugye egyelőre egy ilyen egyszemélyes kísérleti repülőgép, és ugye erről azt írják, hogy egyrésztről ez is a hangsebesség felett fog, ilyen 1500 km/órás sebességgel fog repülni, körülbelül 1500-1600 km/órás.
1,6 Mach-hal az inkább 1800.
És az, hogy ez majd előbb-utóbb terv, hogy egy 10 év múlva akár bekerülhet a polgári légi közlekedésbe, ez egy csomó minden felmerül ezzel kapcsolatban bennem. Például az, hogy ezekkel a paraméterekkel, hogy ugyanilyen drága lesz-e vele a közlekedés, megbízható lesz-e, mint akkoriban a Concorde volt, ami aztán utána a megbízhatatlansága miatt került ki a forgalomból. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami megkérdőjelezi ennek a realitását. És a másik, amivel szerintem kezdjük, hogy a NASA az ebben miért szállt be?
Hát a NASA ebbe azért szállt be, mert gyakorlatilag a NASA-nak az is a feladata, hogy a repülés területén az újításokat támogassa, és ez egy teljesen új megközelítés abból a szempontból, hogy ugye 1973-ban részben a Concorde-nak a halálát is üzletileg az okozta, hogy az Egyesült Államok a szárazföld fölött megtiltotta a repülését. Ez teljes mértékben lekorlátozta csak a tengerek között a hang, és ennek a hangrobbanás volt az oka. És azóta is ugye senki nem vágott bele ebbe a dologba, és ezért a NASA úgy döntött, hogy kiír egy pályázatot, hogy lehet-e hangrobbanás nélkül is elérni a szuperszonikus sebességet, illetve a szuperszonikus sebesség alatt is van hangrobbanás. Tehát nem csak amikor eléri, hanem utána is, és ezért...
Ezeket hányszor van, sose tudtam elképzelni, hogy oké, hogy egyszer átlépi a hangsebességet,
és akkor van egy hangrobbanás. És akkor növekszik. Ez folyamatosan van a hangrobbanás egyébként utána. Hát ahogy halad, hát nagyon gyorsan halad, és akkor mindig ahogy a... És ez csak a Földön lehet egyébként na igen, érezni.
De amikor a Földön érezzük és halljuk ezt, akkor elrepül felettünk egy ilyen gép, akkor azt nem csak egyszer halljuk,
hát
hanem hogy
megy. Mi egyszer halljuk, mert a hozzánk a hangrobbanás egyszer érkezik, de az folyamatosan megy tovább. Tehát hogyha átrepül egy kontinenst, akkor a mondjuk a Los Angelesből elmegy New Yorkba, akkor, és rákapcsol, mit tudom én, eléri a repülési magasságot, eléri, ahol mehetne szuperszonikus sebességgel, akkor folyamatosan hangrobbanás van, és ezért tiltották meg. Mm-hmm. Sőt, volt ilyen kísérlet is egyébként, hogy a vadászgépekkel egy várost megkínáltak egy ilyennel, hogy rengeteget repültek hangsebesség fölött a városba, és hát a városlakók eléggé tiltakoztak, meg mérték is. És a NASA pont azért írta ki ezt a pályázatot, és ugye nem véletlen, hogy egy olyan cég nyert el, aki mondjuk a legutóbb az F-35-ös vadászgépe is hasonló, tehát az is ilyen másfél machal megy egyébként. Hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és tulajdonképpen ennek a technológiai demonstrátornak, vagy kísérleti repülőgépnek, amit most már megjelent a nyilvánosság előtt, ennek az a célja, hogy amikor már repülőképes lesz, és ez várhatóan ebben az évben meg lesz, akkor utána repkedjen a városok fölött, oda kiraknak majd ilyen mérés lehetőségeket. Hát a pályázatban az volt, hogy a 110 decibel ugye a hangrobbanás, és hogy 75 alá le kell szorítani, és ennek alapján ezek sikeresek lesznek ezek a kísérletek, akkor, és megtörténik ugye, hogy le tudta szorítani, akkor gyakorlatilag meg fogják változtatni a szabályokat, egy kicsit megemelik majd, mert most alacsonyabb, úgy tudom, ez a dolog, megemelik egy kicsit majd ezt a hanghatást, és akkor lehet egyébként repülni majd. De most, ha az ember megnézi, hogy annak idején mi váltotta ki azt, hogy legyen szuperszonikus utasrepülés, akkor ugye a két világok harca okozta ezt az egészet.
Hát most is van, nem?
Hát most ilyen értelemben nincsen, mert hogyha körülnézel a világban, mondjuk azt mondom, hogy van négy nagyhatalom, aki épít, tehát megfelelő cégekkel. Hát ugye egyedül egy államokba vetődött ez fel. Tehát az Airbus az ugye egyáltalán nem gondolkodik ilyenbe, a kínaiak egyáltalán nem gondolkodnak ilyenbe, az oroszok egyáltalán nem gondolkodnak ilyenbe. Ugye annak idején meg hát összecsaptak gyakorlatilag, és húzták egymást a fejlesztésbe. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a nagy jelentősége lesz majd egyébként, mert ha sikeres lesz, akkor lesz egy olyan technológia, amire azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államokban már repülhetnek, és akkor e technológia felhasználásával biztos, hogy fejleszteni fognak repülőgépet.
Arról egyébként szól bármi, hogy ezt a hangsebesség átlépést, hangtalan hangsebesség átlépést, ezt mivel érik el? Itt ugye egyes cikkek arról szólnak, hogy azért, mert nincs ablaka elől ennek a gépnek, csak oldalt, és hogy a pilóták azok ilyen nagy felbontású monitoron látják az utat, hogy merre mennek. Ennek lehet köze hozzá? Vagy inkább ez hát a hosszú csőrszerű orr az, ami...
Nem, hát gyakorlatilag minden, mert azt kell megoldani, hogy a keletkező ilyen kúpot azt le kell lapítani, és ezért vannak ezen a demonstrátoron, ez olyan, mint egy dárc. Tehát tulajdonképpen a mindegy dárda, és az elején van az a tényleg az a nagyon hosszú orr, ami a különleges, ugye, mert nem ilyen kúp jellegű, hanem azt csillapítja, és akkor utána azért van ez, amiket mondtál, hogy valószínűleg nem lesz ablaka, az azért van, mert nagyon felmelegszik egyébként a repülőgép, amikor eléri a szuperszonikus sebességet, és akkor ma már vannak olyan technológiák, hogy könnyen, tehát a utasrepülésben is lehet pótolni vetítéssel, egyebekkel, tehát ugye látjuk, hogy egy 380-ason vagy egy 350-esen is látod, hogy hogy száll fel, tehát, és a pilóta is azért nem lát előre, hanem ott kamera van, mert akkor meg kéne törni ezt a dárc jelleget, és azért van beültetve is a hajtómű egyébként a magába a repülőgépnek a testébe, mert ebbe bíznak, hogy tulajdonképpen akkor így ez megtörténik.
Van-e hatása az egészségre hangsebességen történő utazásnak?
Hát nem, tehát nem azért szűnt meg a hangsebességgel való repülés, hanem igazából már azt lehetne mondani, amikor a közönség előtt megjelent, akkor hanvába holt. Mert 1973-at írunk, amikor gyakorlatilag bemutatták a mind a két, ugye volt az orosz 240-i, amit hívtak Concorde-nak is, meg a Concorde, a párizsi Airshow-on, és ott a 244-esnek volt egy balesete. Az eléggé elgondolkodtatta az embereket. A másik szintén 73-as volt, hogy akkor megtiltotta Amerika a szárazföld feletti repülést erre a hangrobbanásra utalva, és a harmadik pedig, hogy akkor volt az olajárrobbanás, és hát az ugye itt nem volt érdekes még, hogy mennyit fogyaszt előtte. Uh-huh. Na most utána pedig nagyon érdekes volt, és akkor volt még egy negyedik ok is, amiről egyébként nem beszélnek, de én azt gondolom, hogy az talán még fontosabb volt, ez pedig a 747-esnek a megjelenése. Mert nagyjából akkor jelent meg a 747-es is, és ugye azért a legnagyobb alakja az elmúlt században egyébként a Pan American-nek az alapítója és vezetője Juan Trippe volt, és a Juan Trippe az nem akart Concordot. Na most ennek egy nagyon nagy jelentősége volt egyébként, és hát gondolom, hogy lehet, hogy szerepe volt abban is, hogy betiltották a szárazföld felett Amerikába. És akkor gyakorlatilag megmaradtak az államoknál ezek a gépek, és akkor a tengerek fölött repültek vele, meg csináltak mindenféle ilyen turista repüléseket Rio de Janeiro-tól elkezdve, de csak a tenger felett repültek szuperszonikusok.
Ugye itt ennek ott volt nagy értéke, azt gondolom, hogy amikor Európa és Ausztrália között ment ez a gép. Az volt nem tudom mennyi, az töredéke volt annak,
de
ami most...
ott már nehéz volt megoldani, mert kerülni. Tehát ugye azért ennek a hatótávja nem, 5000 kilométer, tehát le kellett szállni neki egyébként, tehát egyben nem tudott elmenni Ausztráliába, és hát ezek csak ilyen kísérleti repülések voltak. Az igazi menetrend szerinti repülés ez a New York-Párizs-London volt egyébként. Hát, és aztán sajnos volt még egy baleset, ugye 2001-ben, amikor ugye felvágódott, az előzőről leesett valami, és az olyan szerencsétlenül vágódott fel, hogy...
Ez volt az utolsó baleset.
Ez érdekes, hogy Párizs nyitotta és zárta tulajdonképpen ezt a Concorde-nak a sorsát, és akkor még volt, 2003-ban volt egy utolsó repülés, de az már nem volt, és akkor azóta ez a dolog nyugszik. Tehát nincs. És ugye a mostani helyzetben, hogyha a jövőjét nézzük, akkor gyakorlatilag csak Amerikába foglalkoznak most ezzel a kérdéssel, bár szerintem nagyon fontos lenne az, hogy végül is fele annyi idő alatt tudjanak repülni. Tehát mondjuk nézzünk Amerikán belül nagy távolságokat, átmész a keletiről a nyugati partra, vagy lemész ezeken 6 óra, 7 óra Los Angelesből felmész New Yorkba, tehát biztos mindenki örülne neki, hogyha fele annyi időt kellene eltölteni ebben.
Biztos, hogy örülnek neki kell, és hogy ez tényleg kifizethető-e egyrészt, másrészt meg abban a világban, amikor fejlesztik az újabbnál újabb meghajtásokat, tehát a hibrid hajtás, az elektromos hajtás, a hidrogén hajtás, hogy ez nekem úgy tűnik, hogy pont az ellenkezője, tehát ez egy másik irányba tart.
Hát igen, tehát azt lehetne mondani, hogy súlytalan ez a kérdés az egész iparág szempontjából, mert most az iparágnak a legfontosabb kérdése az, hogy a CO2-vel szemben hogyan veszi fel a versenyt, és itt ugye itt a fenntartható légiközlekedési üzemanyag, ami most ugye már bejött, tehát a most jól tudják hasznosítani a biomasszától elkezdve a szemetet, ugye ez kétszeresen is, meg a fáradt olajat, amit ami leadunk a főzés után, és ezekből már földrész körüli repülés is volt, úgyhogy hogy a meglevő infrastruktúrával. Ez nagyon lényeges egyébként, mert hogyha teljesen le kéne a gépeket cserélni, akkor elég nagy probléma lenne, és ezen kívül a visszajött a hidrogén hajtás is. Az egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert ott biztosítani kell a gyors tölthetőséget, és van egy, Amerikában volt most nem régen egy olyan repülés, ugye csak az egyik hajtómű volt hidrogénhajtású, de ami az érdekesség az, hogy egy 40 személyes repülőgép, egy DAS 8-as, és ott olyan érdekes módon oldották meg a hajtásrendszernek, tehát a hidrogénnek a cseréjét, hogy olyan konténerekkel, amivel most csomagokat raknak be a repülőgépekbe, abba előkészítették a hidrogén rendszert, és akkor egyszerűen oda ment egy most meglevő gép, kikapta a konténert, betett a másikat, és már lehetett volna újból felszállni. Tehát, és ugyanez van egyébként, az Airbus karolta fel nyilvánosan egyébként a hidrogén repülést, és van neki egy programja is egy 2050-re 200 személyes gépeket fog hozni, és nagyon érdekes, hogy azt lehetne mondani, hogy amióta 1919-ben a Junkers feltalálta a teljesen fém repülőgépet, és ő F-13 ugye most volt 100 éve, hogy itt repült is a Dunáról. Azóta gyakorlatilag az utasszállt a repülőgépek, van egy cső, szárny van rajta, és nem nagyon változtak, és most az Airbus ezt a németek által kitalált csupaszárny formát, amit leginkább a B-2-es bombázóban lehet egyébként látni, ezt is felhozta, mert ebbe a csupaszárnyba egyrészt jól el lehet helyezni az utasokat, a szárnyrészbe, és alul pedig biztonságosan el lehet egy védőfallal a hidrogén kazettákat is helyezni.
De ez még nem a szuperszónikus repülés, tehát ez egy teljesen más sztori.
És az Airbusnál ez nem is téma. De nem téma.
Na, de ez az érdekes.
A Boeingnél se, tehát ugye a két legnagyobb nál ez nem téma. Tehát nem véletlen, hogy tulajdonképpen egy állami szervnek kellett pénzt adni arra. Tehát ez a súlyát
hát
nagyjából
mutatja.
Hát
izgalmas az, hogy olyan a trendeket mennyire figyelték, vagy követték az igényeket, hogy ezt a repülőgépet elkezdték fejleszteni.
Hát igény az lenne rá egyébként. Most ugye vannak más startupok is, akik ezzel foglalkoznak. Most aki még így kijutotta, ez a Boom Supersonic egyébként, de hát ő állandóan ígérgeti, hogy 40-60 személyes gépeket csinál, és hát tulajdonképpen csak megy el az idő, és nem nagyon jut elő. Most egy olyan demonstrátort épített, amiben két pilóta van, és ez már a gyors guruláson túl van, és hát ő is majd ugyanúgy bemegy ebbe a mérő rendszerbe, gondolom, és hogyha ebben a mérő rendszerben sikerrel jár, akkor gyakorlatilag lesz valami, de hát akik ugye tavaly már nagyon sok videót készítettek erről az X-59-ről, ott nyilatkoztak mérnökök, és azt mondták, hogy olyan 29-re fog eldőlni, hogy akkor ez a újfajta megközelítés a repülőgépépítésnek ez tényleg azt hozza-e, hogy akkor hangrobbanás az nem lesz a Földön, és akkor utána lehet elkezdeni fejleszteni. Hát nyilván itt ilyen hízlalással szokták ezt egyébként, most azt lehetne mondani, hát most a 30 méteres, akkor majd lesz egy 60 vagy 80 méteres hosszú, inkább 60 méteres, és elképzelhető, hogy ebbe a csőrbe is fognak majd emberek egyébként.
Fekve.
Hát nem biztos, mert ugye, hogyha olyan nagy lesz, akkor megnövekszik a magassága is, és hát nyilván nem lesznek majd benne ablakok, de hát ez már máshol is van egyébként, mert az új repülőgépépítési tendenciákban egyébként ugye nagyobbak lettek az ablakok, ami nagyon fontos egyébként, hogy a kompozit bejött, és nagyon fontos az, hogy már ilyen mindenféle vetítéseket tudnak, ilyen fényjátékokat, ami nyugtassa a közönséget, de azt is meg tudnák oldani, mert erre is vannak már tervek, hogy a ablakra, ha kell, akkor rávetítik a kamerának a képét, és akkor az ember tudott váltogatni, hogy akkor most előre akar nézni, alatta akar nézni, sőt olyan új tervek is vannak, hogy hogy a repülőgépnek átlátszó például az alja, ami hát változtatható, és akkor aki ez nagyon érdekel, akkor kinézhet lefelette.
Fú, na jó, van, bennünket fog érdekelni, úgyhogy majd még remélem, hogy fogunk tudni beszélgetni. Köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk.
Jó, én is köszönöm a lehetőséget.
Dr. Varga Sándorral, a repülnio.hu tulajdonosával és főszerkesztővel beszélgettünk, méghozzá az X-59-es új kísérleti repülőgépről, ami terv szerint a hangsebesség átlépésével fog repülni, de hangrobbanás nélkül. Na, folytatjuk mindjárt, Bánkuti Gábor érkezik pár perc múlva. Maradjatok!